Szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével, akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ebben a kora esti órában megállhatunk előtted, és köszönjük neked, Urunk, hogy veled zárhatjuk a napunkat. Köszönjük ezt az esti éneket, amivel megszólíthattunk téged. Szívünkből száll hozzád minden szava. Különösen is megérint bennünket az, amikor azért imádkoztunk énekelve, hogy emeld fel azt a vétkezőt, aki esetleg tévedett. Urunk, meg kell vallanunk előtted, hogy mi vagyunk azok. Másokért is imádkozunk, más vétkezőkért, de nagyon jól látjuk a saját vétkeinket, a saját bűneinket, a hitványságainkat, azokat, amikkel megbántottunk téged, amikkel mások számára fájdalmat okoztunk. Te látod, Urunk, meggondolatlan szavainkat, te látod mulasztásainkat, könnyelműségeinket. Urunk, könyörgünk, bocsáss meg ezekért, és bocsáss meg, Urunk, azokért a bűneinkért is, amelyeket fel sem ismertünk, amelyek mellett oly könnyen elmentünk. Bocsáss meg, hogy nem volt lelki érzékenységünk, lelkiismeretünk eltompul, mert hozzászokunk a bűnhöz. Kérünk téged, Urunk, adj ezekből megtisztulást. És add, Urunk, azt is, hogy minél élesebb legyen fülünk meghallani a te szavadat, érteni hozzánk szóló kijelentésedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma sem akarsz csendben maradni. Ma is szólni kívánsz, és mi azért könyörgünk, hogy legyen készséges szívünk befogadni üzenetedet. Ahogyan énekeltük is, úgy most saját szavainkkal is könyörgünk a betegekért, azokért, akiket a kór súlya nyom. Gyógyítsd őket, Urunk, akár fiatalok, akár idősek, akár életük elején, akár a végén járnak. Légy hozzájuk irgalmas, Urunk, és adj számukra gyógyulást, reménységet, és legfőképpen annak a bizonyosságát, hogy bárhogyan is történjék életük folytatása, a te kezedben van minden napjuk és percük, és az örökké valóság is, az örök életünk. Köszönjük neked, Urunk, ezt az élő reménységet, és erősíts bennünket ma is és minden napon. Így könyörgünk, légy velünk, szenteld meg szívünket, előtted való tiszteletünket, szenteld meg együttlétünket, közösségünket, gondolatainkat, az ige hirdetőjét és az elhangzó szavakat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből. Mózes első könyve 41. fejezetéből, annak első 8 verséből, és aztán pedig a 25-től 32-ig terjedő versekből. Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó ezt álmodta. Ott állt a Nílus mellett. A Nílusból 7 szép és kövér tehén jött ki, és legelt a sás között. De 7 másik tehén is jött ki utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak, és odaálltak a többi tehén mellé a Nílus partján. A rút és sovány tehenek megették a 7 szép és kövér tehenet. Ekkor fölébredt a fáraó. Ismét elaludt, és másodszor ezt álmodta. 7 kövér és szép kalász nőtt egy száron, de 7 sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is sarjat utánuk. A sovány kalászok elnyelték a 7 kövér és telt kalászt. Ekkor felébredt a fáraó, és rájött, hogy álmodott. Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik a fáraó az álmát, de senki sem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor József így szólt a fáraóhoz. A fáraó 2 álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. A 7 szép tehén 7 esztendő, a 7 szép kalász is 7 esztendő, az álom egy és ugyanaz. A 7 sovány és rút tehén, amelyek utánuk jöttek, szintén 7 esztendő, a 7 üres, a keleti széltől kiaszott kalász az éhség 7 esztendeje lesz. Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, mit fog cselekedni. 7 esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. De az éhínség 7 esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban, az utána következő éhínség miatt olyan súlyos lesz az. Ezért ismétlődött meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi Isten. Kedves testvérek, József történetével foglalkozunk, és emlékszünk talán rá, hogy az egyik legnagyobb konfliktus, vagy annak a kirobbanása az akkor történt, amikor elmentek az idősebb testvérek legeltetni, és aztán azt mondta Jákob, a fiának, Józsefnek, hogy eridj el a többiek után. Nézd meg őket, hogy mit csinálnak, és így tovább, vigyél nekik esetleg ennivalót. És aztán, amikor közeledett arra felé József, akkor azt mondták a testvérek, na, jön az álomlátó. Jön az álomlátó. Talán meg sem gondolták ezek a testvérek ebben a percben, hogy mennyire igazat is mondtak. Józsefre ugyanis valóban jellemző volt az álomlátás. Ismerjük jól a történetét, bár annyira részletesen azért nem vettük, nem mentünk sorba az eseményeken, de emlékszünk arra az álomra, amikor azt álmodta egy reggelre, hogy a testvérei kévéi meghajolnak az ő kévéi előtt. Aztán egy következő álma az volt, amikor 11 csillag, a nap és a hold is meghajolt ő előtte. Aztán itt a mai igében pedig több álomnak a megfejtése is ő hozzá tartozik, és ő vitte ezeket véghez. Azt látjuk, hogy Isten Józseffel többször, sőt, talán lehet mondani többségében álmokon keresztül kommunikált. Tudjuk, hogy a Bibliában máshol is előfordul az, hogy Isten álmokon keresztül szól. Az Új Szövetségben van az egyik legismertebb példa, amikor látjuk azt, hogy Mária várandós, és József azt mondja, hogy elküldi maga mellől őt, és akkor álomban kap kijelentést, hogy ne tegye ezt, mert aki Máriában fogant, az a megígért messiás. Hogy állunk, hogy álljunk mi keresztény emberek ma az álmokhoz? Mit gondoljunk ezekről? Isten vajon ma is szól hozzánk az álmokon át? Ma is beszél velünk? Jelentenek valamit az álmaink? Fontos ezekre odafigyelni? Ha bekapcsoljuk a televíziót, biztos, hogy fogunk találni, ha kapcsolgatjuk a csatornákat, olyan műsort, ahol éppen erről beszélnek. Ilyen szavak fognak előkerülni furcsán öltözött nők vagy férfiak ajkairól, hogy jóslás, számmisztika, karma, meg ehhez hasonló szavak, kifejezések, és akkor olyan érdekesen beszélnek arról, hogy hívjatok fel telefonon, és majd mi mindent megmondunk, meg mindent megoldunk, meg mindent elintézünk. Csak tárcsázzuk sokszor az emeldíjas számokat. Van, aki azt mondja magáról, hogy ő táltos, másik azt mondja, hogy boszorkány, a harmadik azt, hogy ő valamilyen lelkivezető, és sok minden féleképpen apostrofálják magukat ezek az emberek, azért annyit biztosan tudunk, hogy ez Isten akaratával nem egyező dolog. Ez kétségtelen. Ebben ne legyen senkinek sem kétsége. Viszont ez nem jelenti azt, hogy ki kell öntenünk a fürdővízzel együtt a gyereket is. Hogy akkor az álmokkal nem szabad foglalkoznunk, csak azért, mert vannak ilyen kuruzslók, akik aztán mindent megmagyaráznak, és szerintük minden álomnak jelentése van. Nézzük meg közelebbről Isten igéje tükrében, hogy mit kell tudnunk az álmainkról. Először is nagyon fontos leszögezni azt, hogy Isten ma meglehetősen ritkán beszél álomban bárkivel. Ennek okát a Szentírásban találjuk. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk. Isten sokszor és sokféleképpen szólt régen, de most teljesen kijelentette magát nekünk egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. Tehát Isten régen sokféleképpen szólt, de ma itt van előttünk a Szentírás, ami az életre, az üdvösségre, a mindennapokra szükséges, itt van benne a Bibliában. Akinek ez kevés, az rossz úton jár. Ismerek olyan professzort, aki héberül is, meg görögül is, meg magyarul is, szinte kívülről tudja a Szentírást. És minden nap olvassa, ennek ellenére. Nem mondja azt, hogy én már ezt tudom. Mert ez neki nem csak szöveg, hanem Isten beszél vele rajta keresztül. Tehát ez nagyon fontos, hogy Isten szól hozzánk a Biblián keresztül. Lehetséges, hogy szól álmokon át is, de a legelsődleges ez, a Biblia. Egy kicsit ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy olyan, mint a családban a kommunikáció. Van úgy, hogy kis leveleken kommunikálunk egymással. Különösen, mikor gyerek voltam, akkor fordult ez elő. Mikor váltottuk egymást. Mert a szüleim például elmentek, mire én megérkeztem az iskolából. És akkor az újság szélére, vagy egy kis papírlapra oda volt írva, hogy ott van a hűtőbe az étel, melegítsd meg, vagy gyere utánunk a szőlőbe, ha megtanultál, hozzad a kapát, meg ehhez hasonló. Üzengettünk egymásnak. De azért az tragédia lenne, hogyha egy családi élet így zajlana, hogy csak üzengetünk papíron, igaz? Ez néha előfordul, de összességében találkozunk egymással és beszélgetünk. Éppen ezért Isten a Biblián keresztül beszélget velünk, és előfordulhat, hogy álmokon át is kijelenti magát, de ez meglehetősen ritka. A 119. Zsoltárban van az a nagyon jól ismert igevers, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Máté evangéliumában pedig a 17. fejezetben maga Isten mondja mennyei szózatban az Úr Jézusról, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok, sehol nem jön elő álom. Ezekből is láthatjuk, hogy a Szentírás a legfőbb kijelentés a számunkra. Nem kell az álmokat feltétlenül kutatni, megfejteni, mindazonáltal Isten ma is szólhat ezeken keresztül. Láthatjuk ezt a Bibliából, József történetéből is, például a fősütőmester és a főpohárnoknak is volt álma. De ezek az emberek éppen úgy, mint a mai igében a fáraó is, tudták, hogy ezek az álmok valamit jelentenek. Tudták, hogy nem csak rosszat álmodtunk, hanem tisztában voltak vele, hogy ennek jelentősége van, ez fontos. Ennek tudni kell a jelentését. Fontos tudni tehát, hogy ha esetleg Isten akar üzenni az álmunkon keresztül, akkor a hívő ember ezt valószínűleg tudni fogja. Érezni fogja. Nyugtalanítani fogja. Ez nem egy akármilyen álom volt, hanem minden bizonnyal Isten akar üzenni. És mielőtt tovább haladnánk, nézzünk meg néhány alapvető dolgot, ami az álommal kapcsolatos. Először is azt tudjuk, mindenki álmodik éjszaka. Hogyha nem emlékszünk semmire, akkor is álmodunk. Olvastam egy kísérletről, hogy megpróbálták az embereket mindig, vagyis nem megpróbálták, megtették, amikor az emberek elaludtak, és amikor álmodni kezdtek, mindig felébresztették őket. Azt akarták megtudni, mennyire fontos az álom az alvásban. És azt vették észre, hogy ahogyan telt az idő, egyre fáradtabbak voltak az emberek, mert mindig felébresztették őket az alvásukból, egyre hamarabb és hamarabb jött el az álomfázis. És végül annyira elfáradtak, hogy behunyták a szemüket, és már álmodtak. Tehát mindenki álmodik, és ez egy fontos dolog az ember életében, de ez csak annyit jelent, hogy az agy ilyenkor rendszerezi az élményeinket. Az aznapi események kerülnek a helyükre. Aztán az álmainkat befolyásolja az, hogy hogyan alszunk el. Hogyha rágódunk a mindennapi gondjainkon, akkor nagy valószínűséggel az álmainkban ezek fognak majd megjelenni, és talán hánykolódni is fogunk miattuk. Aztán ezek nyomán szokott olykor ilyen torzulás előfordulni, egy rossz álom, és akkor az ember csak hánykolódik, rossz állapotban kell, és reggel szinte verítékben fetreng, és azt mondja, hogy de jó már, hogy felébredtem, véget ért ez a rossz álom. És ezért fontos az, hogy ebben is Istennel haladjunk. Nagyon áldott dolog Bibliát olvasva, imádkozva elaludni. Vannak, akik horrorfilmet néznek elalvás előtt, vannak, akik, ahogy mondtam is, rágódnak a mindennapi dolgokon, és van, aki pedig azt mondja, hogy ezeket letettem az Úr elé, és most aludni szeretnék, Uram, veled. Akiket az Úr szeret, azoknak álmában is ad eleget, hallottuk az Isten tisztelet elején. Aztán vannak külső ingerre létrejövő álmok is, ilyen például az, amikor valaki elalszik, mondjuk a széken. És akkor dől el a széken, és közben pedig valami olyasmit álmodik, hogy mindjárt lezuhanok. És akkor arra ébred fel, hogy jaj, mindjárt leesek. És valóban zuhant, valóban dőlt el, valóban kimozdult a biztonságos állapotából. Ezeknek sincsen jelentőségük, üzenetük. Van, amikor a belső szervi ingerek hatására jönnek létre álmok, a késsel szurkálják valakinek a hátát vagy a mellkasát álmában, az lehet azt jelenti, hogy hamarosan valamilyen betegsége lesz, tüdőgyulladás vagy ehhez hasonló. És aztán vannak vágyálmok is, amikor például menni kellene munkahelyre, de azt álmodom, hogy el van torlaszolva az út. Nem tudok oda menni, nem tudok oda érni. Ez azt jelenti, hogy nem is akarok. Nem akarok bejutni. Nem akarok elmenni. Akkor felébred az ember reggel, és azt mondja, hogy jaj, megint indulnom kell. Nem érzi jól magát a munkahelyen. És vannak úgynevezett korrigáló álmok is, amikor helyre billenti a hétköznapi helyzetünket. Például valaki olyan munkahelyet kap, amiben többnek érzi önmagát, álmában pedig folyamatosan kisfiú, aki nem képes megvalósítani a terveit, a vágyait. A lélek üzen, hogy nem vagy a helyeden, vagy hogy túl nagynak gondolod magad, de te nem vagy az. Hát látjuk, hogy rengeteg minden van, nagyon sok dolog előfordul az álmainkban, de ezek még mind nem jelentettek semmit. Ezek nem Isten üzenetei. Nem olyan üzenetek, amelyek speciálisak és nekünk szólóak, hanem ezek a mindennapi életünkkel vagy a testi funkcióinkkal kapcsolatosak. Azokra az álmokra, amelyek folyamatosan visszatérnek, vagy nagy hatással vannak ránk, mint a József által megfejtett álmok, azokra viszont figyelni kell. Ezek fontos üzenetet hordozhatnak. De ezek valóban elég ritkák. Megmondom őszintén, én mióta Krisztus követő ember vagyok, nekem 2 ilyen álmom volt. 2. Itt van a Szentírás. Nincs szükség arra, hogy Isten másképpen jelentse ki magát. Tehát nem gyakori az álmokon keresztüli üzenet Istentől. Ezért mi nem is az álmodozással foglalkozunk. Ismerünk olyanokat, biztos vagyok benne, szinte mindenkinek van az ismeretségi körében olyan, aki erről beszél, rengeteget. Ezt álmodtam, azt jelenti, megijedt tőle, rosszakat gondol, buta következtetésekre jut, nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk. Mert Isten szólhat hozzánk akárhogy, hogyha nem teljesítjük az akaratát. A fáraó nagy példa ebben, képzeljük el az ő helyzetét. Előhoznak egy rabszolgát a börtönből, szó szerint azt se tudják, hogy honnan jött. És az ember elmondja, hogy mi az álom értelme, és a fáraó nem késlekedik, hanem azonnal cselekszik, és azt mondja, hogy rád bízom az egész birodalomnak a jövőjét, az életét. Egy börtönben lévő rabszolgára. A fáraó rá tudja bízni Egyiptom birodalmát. Óriási dolog ez, de valamit megértett, valamit megtapasztalt ez az ember. Álmodtam, és nyilvánvaló, hogy ez Istentől való üzenet, és nyilvánvaló, hogy az Isten embere fejtette meg ezt az álmot, hallgatnom kell rá. Ha a Szentírásra nem hallgatunk, valószínűleg az álmokra sem fogunk, nem fog Isten minden módon állandóan zaklatni bennünket. Nekünk itt a Szentírás, Isten érthető kijelentése, cselekesszük-e, tudjuk-e olyan komolyan venni, mint ez az ember, ez a gyakorlatilag pogány fáraó. Alá tudjuk-e rendelni magunkat az ő akaratának? Meggyőződésem, hogy Isten az álmainkon keresztül is üzen, ha vele élünk, de ha csak félig keresztény életben vagyunk, legfeljebb hánykolódás álmaink lesznek belső békétlenségeink miatt. Ha viszont az Úrral élünk, a Biblián keresztül vagy más módon is, de szólni fog, üzenni fog, és lesz békességünk. Ezen a mai estén így kívánok majd mindenki számára jó pihenést, szép álmokat. Amen. Úrunk, köszönjük neked, hogy szólsz hozzánk sokszor és sokféleképpen, de legfőképpen a Szentíráson keresztül. És köszönjük neked, Urunk, a te igédet, amely bennünket sokszor megszégyenít. Talán éppen úgy, mint ennek a fáraónak az esete, aki nem is járt veled sohasem, nem is ismert, csak volt egy különleges álma és egy börtönből előhozott rabszolga, aki a te nevedben megmagyarázta annak jelentését, teljes mértékben tudott hinni neki és bízni benne, cselekedni az ő útmutatása szerint. Urunk, meg kell vallanunk előtted, hogy mi ebben vagyunk a leginkább bajban. Mert itt van előttünk a Szentírás, és sokkal tisztábban érthetjük szavadat, mint hogyha álmokat álmodnánk. De nagyon sokszor nem cselekesszük. Sokszor megint a te ígéd, sokszor figyelmeztet, és mi mégis elmegyünk mellette. Van, amikor megsértődünk az üzenet miatt, megbántódunk. Van, amikor a másik fülével hallgatjuk, úgy érezzük, hogy nem nekünk szólt az ige, hanem a mellettünk ülőnek a padban, de bárhogyan is ezek nem helyesek a te színed előtt, mert éppen a szívünkig nem ér el a te igéd, ha így cselekszünk. Azért könyörgünk most hozzád, Urunk, hogy amikor majd hazamegyünk, és kezünkbe vesszük újra a Szentírást, hogy olvassuk a te igédet, hadd legyen számunkra olyan üzenetté, amelyet meg is értünk, és akarunk is cselekedni. Könyörgünk hozzád, Urunk, adj nekünk engedelmes szívet. És bocsásd meg nekünk, hogyha sokszor tele vagyunk engedetlenséggel, panasszal. Kérünk téged, vigasztalj, bátoríts, erősíts bennünket. Akkor is, hogyha az az ígéreted, hogy nem szép és jó napok jönnek. Akkor is, ha próbák jönnek. Éppen úgy, mint ennek a fáraónak és Egyiptomnak az életében. Szeretnénk, Urunk, mindent a te kezedből elfogadni, mert tudjuk, hogy akik téged szeretnek, minden a javukra van, és azt is, hogy te nem engedsz feljebb kísérteni, mint ahogy azt el tudnánk viselni. Mennyi-mennyi ítélet, mennyi-mennyi figyelmeztetés ezen az estén. Hiszen mindezeket tudjuk jól az eszünkkel, és mégis oly kevésszer cselekedjük. Vágyunk, Urunk, megváltozni. Gyenge az akaraterünk, a földi, a testi világ visszahúz. Segíts, Urunk, hogy ezekben meg tudjunk újulni a te kegyelmedből. Kérünk, áld meg úgy az éjszakánkat, hogy bármilyen álmunk is legyen, mi a te kezedbe hajtjuk fejünket, és tőled kérjük a békességet, a megnyugvást, a felüdülést. Köszönjük neked, Urunk, hogy a nagy hőség után adsz nekünk felüdülést kint, a kinti levegőben, de add, Urunk, hogy fel tudjunk üdülni a te jelenlétedben is. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Amen.